Dániel könyvének első részét fogom most felolvasni. Dániel és három társa a babiloniai király szolgálatába kerül. Jójákim júdai király uralkodásának harmadik évében felvonult Nebukadnezár Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát, és az Isten háza főszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a főszerelést Sineár földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárában helyezte el. A király parancsba adta udvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy napi ellátmányukat a király ételeiből adják, és abból a borból, amelyet ő szokott inni. Így kellett őket nevelni három esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananyá, Misael és Azarjá. Az udvarmester ilyen neveket adott nekik. Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadraknak, Misáelt Mésaknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amelyet ő szokott inni. Megkérte át az udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten az udvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta az udvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így az ételetekről és az italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit az udvarmester rendelt Dániel, Hananyá, Misael és Azarjá mellé. Tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, aszerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék és bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Isten megadta ennek a 4 ifjúnak, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az idő, amelyről megparancsolta a király, hogy vezessék őket eléje, az udvarmester bevezette őket Nebukadnezár elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt közöttük, aki olyan lett volna, mint Dániel, Hananyá, Misael és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbaknak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel, Círus király uralkodásának első évéig. Imádkozzon. Drága mennyi atyám, én dicsérlek téged a te mester tervedért. Azért a csodálatos tervért, amit az egész világra te kitaláltál. Ami jó, neked tetsző és tökéletes a te szándékodnak, megfelelő, a teremtés legelső pillanatától kezdve, egészen addig az időig, amikor a te jelenlétedben élhetünk veled az örökké valóságban. Köszönjük, hogy ennek a tervnek a része a babiloni fogság, a babiloniai király, a babiloniai ifjak. Köszönjük, hogy ennek a tervnek a része Krisztus, ő a főszereplője, ő az egész világtörténelemnek az origója. És köszönjük, hogy ennek a tervnek része lehet ez a gyülekezet, és ennek a tervnek része lehetünk mi magunk is személyesen. Köszönjük, hogy kopogtattál, és kopogtatsz az életünk ajtaján. Köszönjük, hogy a szívünkbe költözöl, az életünknek a része akarsz lenni. Nem kell szépnek, okosnak, kiválónak lennünk ahhoz, hogy te szeress bennünket, mert te szeretsz bennünket úgy, ahogy vagyunk, mint teremtményeidet. Köszönjük, hogy a személyes tervünk, az életünkre vonatkozó terveden dolgozol, nem csüggedsz és nem lankadsz meg, még akkor is, hogyha mi nem vagyunk olyanok, mint amilyeneknek kellene lennünk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy ezt a mai napot is, és a mögöttünk álló hetet is használtad arra, hogy formálj bennünket. Köszönjük neked az igehirdetés bolondságát, köszönjük, hogy abban vehetünk most részt. Kérlek, hogy áld meg Montit, tedd őt alkalmassá arra, hogy az üzenetet, amit mára kirendeltél, át tudja adni nekünk. És adj nekünk nyitott fület, nyitott szívet, Urunk, hogy éhesek, szomjasak legyünk a Te igédre, hogy akarjunk változni, akarjunk hozzád, Krisztushoz hasonlóvá válni. Kérünk Téged minden helyért az országunkban, a világban, zendüljön ki a Te igéd, ne térjen az vissza a dolga végezetlenül. Te lelked jelenlétével légy itt velünk, Urunk Istenünk. Hogy kérünk országunk vezetőért, hogy hozzád hajló, Téged kereső, Téged halló, alázatos szívet, alázatos fület. Amen.
Remélem, hogy aki ott volt a csendes héten, tudta pihenni ezen a héten, és most már, ma reggel frissen tudunk itt lenni. Lehetséges, van olyan ember, aki hazajön egy csendes hétről, ahogyan általában az ember visszajön szabadságról, hogy várja azt, hogy végre tud menni dolgozni, mert akkor ott tud kipihenni magad. Hogy nem tudom, hogy mi van veletek. Én egy kicsit elfáradtam a múlt héten, ráadásul tegnap este későn kellett fönt maradni, mert volt egy kötelező vízilabda mérkőzést, amit kellett megnézni. Egy kicsit nehéz volt megnézni, de bízunk benne, hogy legközelebb más lesz az eredmény. Ma délelőtt fogunk kezdeni foglalkozni a Dániel könyvével. A Dániel könyve tartozik az Isten Bibliához, a teljes íráshoz. És mi azt látjuk, hogy minden szó, ami benne van a Bibliában, Istentől van. De azt is kell látnunk, hogy vannak egy-egy rész, ami külön akar hangsúlyozni Isten. És valahogy én azt látom, hogy a Dániel könyvével a hangsúly nem tesz arra az író, hogy valaki hogyan tud csatlakozni az Isten családjahoz. Új szövetség kifejezéssel az, hogy valaki hogyan tér meg. Hanem a Dániel könyve inkább foglalkozik azzal, hogy az az ember, aki hívő, az az ember, aki egy Istenfélő ember, különböző helyzetekben hogyan kell élni. Aki gyerekkorban járt vasárnapi iskolába, akkor biztos, többször az évek alatt olvastunk a Dániel története. És lehetséges van két más történet a könyvben, ami a legnépszerűbb. Majd a következő hetekben fogunk foglalkozni azok a két történetekkel, de ebben az első fejezetben szinte van egy olyan történet, amit mernem mondani azt, hogy gyerekkorban, ha valaki templomba járt, olvasta, hallotta ezt a történet, ahogyan Dániel kiált arra a dologra, amit ő tartotta fontos. Szeretnék kezdeni egy kicsit, hogy csak látjunk ezt a történet, ahogyan indul itt a Dániel könyvében. Látjunk az első versben, hogy ki volt a király Babiloniában. Mi azt látjunk különböző forrásokból, hogy ez Krisztus előtt egy kicsit több, mint 600 évvel. És azt látjunk, hogy a Babilónia akkor harcolt Judea ellen, és ahogyan olvasunk a második versben, mi olvasunk azt, hogy Isten adta a zsidókat a Babilon király kezébe. És akkor ez már egy kicsit furcsa, hogy Isten miért csinálna ezt az ő népével. És azt kell látnunk, ha visszamenjünk a történelemben, hogy az ő népe abban az időben nem voltak hajlandó csinálni azt, amit Isten várt tőlük. Elfordultak Istentől. És amikor elfordultak Istentől az ő népe, akkor Isten mindig kereste azt az eszközt, amit ő tud használni, hogy segítsen, hogy az ő népe visszafordul hozzá. És majdnem mindig volt olyan emberek, akik nem elfordultak Istentől, de a lényeges többség igen. És itt ebben a történetben fogunk találkozni egy pár fiatallal, akik úgy látszik, hogy ők nem fordultak el Istentől. Minden arra mutat, hogy ők ebben a nagyon nehéz helyzetben, ők maradtak hűséges Istenhez és az Isten igéjéhez. Miután a Babylon király legyőzte Izrael, Judát, akkor látjunk, hogy itt első körben vitt vissza embereket magával, és amikor ő vitt vissza embereket, ő kereste bizonyos embereket, hogy ki az, akit ő akar visszavenni. És ez volt egy stratégia a királynak. A király azt látta, hogy ha én tudok kiválogatni a legjobb embereket, és ha én tudok megfelelő módon nevelni őket, akkor nem lesz problémám ezzel a néppel. Mert akkor az új vezetők már mellettem lesznek. És akkor ez a nép így tudok bevonni az én királyságomba. És ez volt a stratégia, amit ő használt. És akkor felkért az egyik szolgató, a fő udvarmestertől, hogy kell kiválasztani embereket, férfiakat. És lényegében ő azt mondja, hogy milyen férfik legyen azok. Amikor gimnáziumba jártam, minden évben volt egy évkönyv. És abban az évkönyvben 10-15 oldalon keresztül volt olyan oldalak, hogy ki az az ember, aki volt a legnépszerű az iskolában. És akkor volt egy fiú és egy lány. És utána volt olyan, de mindig volt egy oldal, hogy ki az az ember, aki a legnagyobb valószínűsége, hogy ő sikeres lesz. És akkor volt két ember. Ezek az emberek általában a legjobb 10 hallgatók között voltak, de ezek az emberek több voltak, mint csak jó hallgatók. Vagy nagyon jó sportoltak, vagy nagyon aktív voltak az iskola a diák kormányban, vagy valamiben. Ezek voltak a kiválóak. Kíváncsi lenném most visszamenni, és nézni azt, hogy hogyan sikerültek. Valóban azok az emberek, akik az évkönyvekben így szerepeltek, hogy ők lesznek a legsikeresebbek, lettek a legsikeresebbek? Lehetséges, hogy sok esetben igen. De biztos vannak kivételek. Biztos vannak olyan emberek, akik azt mondták, hogy ez az ember nem lesz sikeres, és mégis sikeres lett. Bill Gates, aki kezdte a Microsoft, ha jól emlékszem, ő kezdte a Harvard Egyetemen, de nem befejezte a tanulmányt. Akkor nem sikeres. De mégis azt látjunk, hogy ő sikeres volt. Nehéz feladat ennek az embernek, hogy ő választjon ki azokat a fiatalokat, akik a legjobbak. De ő azt csinált, és amikor ő kiválasztotta őket, akkor az egyik, aki kiválasztott Dániel, és ahogyan hallottunk, amikor Zsolt felolvasta, hogy azt a másik 3 fiatal, akivel később találkozunk velük, amikor nem voltak hallandóak leborulni. Egy idegen Isten ellen. De amikor kiválasztottak őket, a 5. versben látjunk azt, hogy ők akkor kezdtek részesülni egy 3 éves képzésen. Én miért nem mondani azt, hogy ezek a fiatalok ugyanolyan idősek voltak, mint aki most gimnáziumba jár. És az a három év képzés, az nagyon könnyen lehet összehasonlítani egy egyetemi képzéshez. Egy kicsit szélesebb körű volt, de azért hangsúlyozom ezt, hogy mi egy kicsit tudunk gondolkozni, hogy a Dániel és a három barátja ebben a helyzetben nem voltak azok az emberek, akik azt mondjuk, hogy ez az ember már megfelel, hogy ő legyen presbiter egy gyülekezetben. Egy gyülekezeti vezető már van legalább 15 év tapasztalata a szolgálatban. Nem. Ezek az emberek még lényegében gyerekek voltak. Ifjúak, sérdelők. És látjuk azt, hogy ezek a sérdelők tudtak olyan döntéseket hozni, ami több mint 2500 év később még mindig egy példa nekünk, hogy hogyan kell egy Isten félő életet élni. Hetedik versben azt látjunk, hogy adtak új neveket nekik. Nem akarok nagyon belemenni a részletekbe, de az eredeti nevüket azok pozitív nevek voltak, volt valami jelentés a zsidó nyelven, pozitívak. Azok az új neveket, amit kaptak, kevésbé pozitív volt. Inkább volt olyan benne azok az új nevekben, ami esetleg valami formában dicsértséget adott a pogán Istennek. És az az érdekes, amikor adtak új neveket a hetedik versben, a Dániel, legalább mi nem olvasunk, hogy a Dániel azt mondja, várjál egy kicsit. Jobb az én nevem. Én nem vagyok hajlandó fölvenni egy másik nevet. Nem látjuk, hogy volt probléma azzal, hogy adtak neki egy új nevet. De a nyolcadik versben már látjunk, hogy volt egy probléma. Azt olvasunk, hogy Dániel azonban elhatározta, hogy. És akkor tovább olvasunk, és azt látjunk, hogy a király étel és ital volt probléma neki. Miért volt probléma a király étel és ital neki? Lehetséges fogok meglepni titeket most, de én azt mondom, hogy nem tudjunk. Nem tudjunk. Persze, az ember gyorsan azt tud mondani, hogy igen, az Ószövetségben voltak bizonyos törvények, hogy milyen étel szabad és milyen nem szabad. De ahogyan mi ismerjük ezeket a törvények, ahogyan olvasunk itt, nem teljesen fedi az egyik a másik. Mert mi azt olvasunk, ha olvasunk ezek a törvények, hogy voltak bizonyos fajta hús, ami szabad volt. És volt olyan, ami nem volt szabad. De a Dániel az ő helyzetében, hogy egyáltalában nem fogunk húst enni. Ugyanez volt az itala. Voltak bizonyos kiválasztott emberek az Ószövetségben, aki az alkoholfogyasztás az tilos volt. De az átlag embernek nem. És mi nem látjunk sehol, hogy Dániel és az ő társai tartoztak erhez a különleges csoporthoz. Szóval akkor nehéz lenne azt mondani, hogy az volt a probléma, hogy volt a törvény abban, hogy mi az, ami tiszta, és mi az, ami nem. Ha átmenjünk az Új Szövetségre, akkor Korintusban látjunk, hogy volt egy probléma azzal az étellel, amit oda vitték egy pogán Isten ele, és áldozatként adtak oda, és utána vitték azt az áldozott húst a piacra, és árusították. És lehetséges, hogy az volt a probléma, hogy ezek a bor és a hús ilyen formában oda vitték a pogán király Istenek elé, és áldozatként adtak. Csak egy probléma, ha tovább olvasunk azok a kultúrákról, ez nem csak a hússal csináltak, hanem az oldzséggel is. Akkor mi a helyzet? Azt kell mondani, hogy nem tudjuk. De teljesen világos volt Dánielnak abban az időben, hogy Isten húzta egy határt, hogy mi az, ami szabad nekik, és mi az, ami nem. És az, hogy Isten húzta egy szabályt, akkor Dániel azt mondta, hogy én nem akarok csinálni azt. De ahogyan tovább olvasunk, nem látjunk azt, hogy a Dániel fullalt, és azt mondja, én nem fogok csinálni ezt, én nem eszem meg ezeket, hanem a Dániel udvariasan fulltette egy kérdést, és azt mondja, hogy kérlek, én nem szeretnék ezeket. Megint a 9. versben olvasunk azt, hogy Isten beavatkozott abba a helyzetbe. És a 9. versben látjunk, hogy Isten a főudvarmester jó indulatra és szeretetre indította Dániel irányt. Ugyanakkor később látjunk a könyvben, amikor a Dániel kiállt egy helyzetben, Isten nem adott azt a segítséget, ahogyan itt adta. Miért? Itt igen, és akkor nem? Nem tudjunk. De azt tudjunk, hogy érdemes kérni. És Isten az ő szüveren látásában ő fog dönteni, hogy mikor kell belépni a helyzetbe, és mikor úgy dönt, hogy nem. Az nem a mi feladatunk, hogy követeljünk valamit Istentől, hanem ugyanaz, ahogyan a Dániel csinálta ez, ebben a helyzetben, hogy kérte valamit az embertől, ő, mi kérjünk Istentől. A 10. versben úgy látszik, hogy ez a fő udvarmester inkább nemet mondott Dánielnek, amikor Dániel kért. Mert ő azt mondta neki, hogy félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételekről és italokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú fiatal? Még bolyba kerülök, miattatok a király. Az első lépés, ez az ember azt mondja, hogy ez nem lenne jó nekem. És akkor a Dániel tudta mondani, hogy jó, akkor nem. Nem. Mi azt látjunk, ha tovább olvasunk a történetben, hogy a Dániel kitartott, és kérte egy másik embertől, aki egy szinttel alacsonyabb volt, mint a fő udvarmester. És akkor, amikor kérte tőle, tett egy javaslatot. Mi lenne, ha csináljunk egy próbát? Csak 10 nap. Ha nem sikerül 10 nap alatt, akkor rendben. De adjad azt a lehetőséget. És az is, hogy ha csak 10 napról van szó, akkor nem lesz probléma a királynál. Mert az a 10 nap, ha probléma történik, akkor van bőven elég idő a 3 évben rendbe hozni azt. A 12. verstől a 16. versig látjunk azt, hogy ebben a 10 napban sikerült. És abban a 10 napban Dániel és a társai nem lettek soványabbak, hanem köverebb akkor megint ez egy probléma a mi kultúrában. Ha mi azt gondoljuk, hogy valaki köverebb, akkor ha valaki túl köver, az már probléma. De arról nem szó van szó itt, hogy túl köver. Hanem jól hatott rájuk azt az étel és ital, amit ők választottak. És utána olvasunk a 17. versben, ennek a négy ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Megint látjunk az Isten kezét. Amikor Isten adta nekik valamit. Isten adott nekik azt a képesség, hogy ők tudtak hatékonyabb lenni. Megint csak azt mondom, hogy ha Isten adta neki ezt, akkor mi tudunk kérni bölcsességet Istentől? Mi tudunk kérni Istentől, hogy ő segítsen minket? És Isten ad segítség, ahogyan ő jónak látja. A fejezet végén látjunk azt, hogy a három év után valóban ez a négy fiatal jobb lettek, mint az összes többi. Kiválóak lettek minden értelemben. Az Isten áldás rajtuk volt. Jó. Ez a történet. Most szeretnék nézni egy veszélyt, amikor olvasunk ezt a történet, és utána fogunk látni, hogy mi a tanulságok ebből. A veszély, amiről szeretnék beszélni, nem valami veszély, ami volt Dánielnak, és nem egy veszély, ami konkrétan abból, hogy mit látjunk, hogy mit tettek, vagy nem, hanem a veszély abban van, hogy mi, mint keresztény emberek, hogyan értelmezünk az Isten igéje. Mert ha én olvasom ezt az igét, akkor mit lehet kivonni ebből? Lehet kivonni ebből, hogy én követni kell az ő példájuk. Ettől a perctől én többet nem fogok hűsteni. Ettől a perctől én csak vízet fogok inni. Mert ők ezt csináltak, nem? És tapasztaltak az Isten áldást azzal, hogy ezt csináltak. Akkor így kell kezdenem folytatni az én életemet? Visszajövünk arra a kérdésre, hogy hogyan tudunk helyesen értelmezni az Isten igét. És azt kell látni, hogy vannak olyan példák a Bibliában, amit mindenképpen érdemes követni. És azt is mondom, hogy vannak olyan példák a Bibliában, ami mindenképpen nem érdemes követni. Mert Isten mutatja az ember, amilyen van. És van olyan példák, amikor valaki csinál valamit, és amit ő csinál, az rossz. Van más, amikor az ember azt csinál, és az jó. De az, hogy jó volt neki, abban a helyzetben, amiben ő volt, az nem jelenti feltétlenül, hogy az én feladatom követni azt a példát. Ugyanakkor azt kell látni, hogy vannak elvek, amit látjunk az Isten igében, és vannak olyan elvek, amik érvényesek minden kultúrában, minden helyzetben. És ha van egy ilyen elv, akkor alá kell vetnem magamat. És meg kell tennem azt, amit Isten mond abban. Csendes héten voltam múlt héten. Nem volt sok időm készülni mára. Az lenne a legjobb, ha most tudnám felsorolni több olyan példát. Mi az, ami egy ilyen helyzetben, mi az egy olyan helyzetben. Azt is gondolkoztam azt, hogy inkább adom mindenkinek egy kis csapatmunka most, és mindenki a csoportokban próbálnak találni egy olyan helyzet, amit nem kell követni, és egy olyan helyzet, amit követni kell. Fogok mondani most egy vagy két példát, lehetséges, hogy lenne jobb példák. De mondom kettőt. Amit mondok az Apostolok Cselekedet könyvéből, az Apostolok Cselekedet második, harmadik, negyedik részben látjunk, hogy volt egy helyzet Jeruzsálemben, pünkösd után, amikor több ezer ember, aki ott voltak Jeruzsálemben ünnepelni a pünkösdöt, több ezer ilyen ember megtért. És a megtérésük után, ahelyett, hogy egyből visszamentek arra a helyre, ahol laktak, maradtak Jeruzsálemben, mert akartak tanulni az apostoloktól. És akartak növekedni az ő hitükben. De az, hogy ott maradtak Jeruzsálemben, egy probléma alakult ki, mert ezek az emberek nem terveztek, hogy ott lesznek egy ilyen hosszabb időre, és korlátozott volt a pénz, ami náluk volt. És amiatt olvasunk itt az apostolok második, harmadik és negyedik részben, hogy azok az emberek, akik azon a környéken laktak, ők kezdtek eladni a saját ingatlanikat, hogy tudnak adni azt a pénzt a gyülekezetnek, hogy azok az emberek, akik ott maradtak, tudnak életben maradni. A második rész, a 45. versben, vagy 44. verstől, mindazok pedig, akik hirdettek együtt, hittek együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladtak, szétosztottak mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Én emlékszem a 70-es évek elején az Egyesült Államokban, ez egy nagy divat lett fiatal keresztények között. Azt mondanak, hogy szó szerint kell értelmezni ezt az igét. Mi fogunk eladni mindent, ami van, mi együtt fogunk vásárolni egy házat, és együtt fogunk lakni abban a házban, és minden közös lesz. Mert követni kell ezt a példát. A Biblia nem tiltja azt, ha valaki szeretne ezt csinálni, van lehetőség azt csinálni. De ahogyan én olvasom ezt az igét, és ahogyan én próbálok Isten bölcsessége értelmezni ezt, én azt látom, hogy ez nem egy példa, amit kell követni minden helyzetben, hanem abban a rendkívüli helyzetben szükség volt erre. És azt tették. Van egy elv, az elv az, hogy legyünk önzetlen. Az elv az legyen, hogy kész legyünk abban, hogy tudunk segíteni egymást, amikor valakinek van szükséged. óvatos kell lennünk, amikor mi tanulmányozunk az igét. Azt kell látnunk, hogy amikor mi olvasunk egy verset, van egy helyes értelmezés. És a mi feladatunk, amikor mi tanulmányozunk az igét, kideríteni, hogy mi a helyes értelmezés. Ha valaki megy három gyülekezetbe, három lehetséges, hogy van három különböző magyarázat. Ami teljesen más, az egyik ellentétesek. Én azt mondom, hogy ha van egy igé, és van két ellentétes magyarázat róla, az egyiknek biztos nem igaz. Lehetséges, hogy az egyik se igaz, de biztos nem lehet az, hogy két magyarázat, ami ellentétes, legyen igaz. Megint mondom, hogy óvatos kell lenni. Egy helyes értelmezés. De ha van egy profécia, a proféciában esetleg van olyan, ami egy rövid távú profécia, és van egy másik része, ugyanabban a profécia van, ami hosszú távú. Akkor abban a helyzetben a helyes értelmezés az, hogy ebben a proféciában van két része. Az egyik, ami rövid távú, a másik, ami hosszú távú. És az nem lenne helyes értelmezés, ha én azt mondom, hogy csak rövid távú jelentés, vagy csak hosszú távú jelentés. Remélem, hogy nem túl bonyolult, amit próbálok mondani. Remélem, hogy követhető. Mondom egy másik példa. Az apostolok cselekedet 16. részben Paul készült egy útra. És azt olvasok a 9. versben, egy éjjel látomás jelent meg Paulnak, egy macedónián férfi át előtte, és ezekkel a szavakattal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába. Egy fiatal ember imádkozik. És azt mondja, hogy Isten, én szeretnék misszióba menni. És van egy misszió társaság, ami ők kész lenne küldeni engem Dél-Ázsiába. És van egy másik misszió társaság, és ők akarnak küldeni engem Macedóniába. Akkor hova kell mennem? Nyilvánvaló, az apostolok cselekedet 16 alapján, hogy Macedóniába kell mennem, mert az igé azt mondja. Ebben a helyzetben helyesen értelmeztem az igét? Nem. Mert az, hogy Macedóniába kell menni, ez konkrétan a Paul feladata volt. 2000 évvel ezelőtt. Ezzel az igével én nem tudok mondani, hogy az én feladatom menni Macedóniába. Lehetséges, hogy oda kell mennem. De a helyes Biblia értelmezés nem engedi, hogy én ezt az igét használom arra. Egy utolsó példa. Egyik este beszélgettünk erről az igéről a csendes héten, az este beszélgetésen. Péter, vagy a Timoteus második levele, amikor Paul írt Timoteusnak az ő élete végén, a negyedik rész, a második vers. És ő azt mondta Timoteusnak, hogy Hirdest az igét. All elővele akar alkalmas, akar alkalmatlan az idő. Mi az elv, amit mi tudunk kivenni ebből az igéből? Én azt mondom, hogy az egyik elv, amit mi tudunk kivenni ebből az igéből, hogy hirdetni kell az igét. És én miért nem mondani azt, hogy ez valamit, amit Isten vár minden embertől. Minden hívő embertől. Hogy hirdessünk az igét. Ez a mondani való ennek a versnek. De amikor mi beszéljünk az alkalmazásról, az kell látni, hogy mindenkinek más lesz. Hogy hogyan kell hirdetni az igét. Van egy páran itt, aki Isten azt várja tőled, hogy álljad itt föl a szószéken. És hirdest az igét itt. Van más emberek a feladata, hogy nem a szájával kell hirdetni az igét, hanem a kezével és a tollal. És van olyan helyzetek, amikor írni kell. Egy ismerősnek, egy rokonnak. Valahogyan azt kell látni, hogy amikor mi olvasunk az igét, van egy értelmezést. És tudnunk beszélni arról, hogy mit jelent az, hogy hirdest az igét. Ez csak az evangelizálás, vagy ez valami több, ez tanítás itt, ha tovább olvasunk itt a szövegkörnyezetben, látjunk azt. De mégis azt látjunk, hogy van egy elv, hogy hirdetni kell. De az alkalmazás az, hogy én, Isten mit vár tőlem abban a kérdésben, az változhat. Nagyon fontos, amikor mi olvasunk a Dániel első részét, vagy bármelyik más rész a Bibliában, hogy mi alaveszünk magunkat Isten igéje alá. És hogy mi engedjünk, hogy Isten szól hozzánk az ő igéje által. De nagyon óvatos kell lenni. Tisztelni kell az igét. Én nem vagyok a végső tekintély, amikor én értelmezem. A végső tekintély Isten. És azért, amikor mi fogjunk az Isten igéjét, szükség van arra, hogy legyen egy megfelelő alázat bennünk. Ha valaki kér több segítség ebben a területben, én tudok javasolni ezt a könyvet, a Szentírás megismerése. Ebben a könyvben a Sproul röviden, nagyon világosan beszél arról, hogy hogyan kell helyesen értelmezni az Isten igéjét. A 2. Timoteus a második rész a 15. versben azt olvasunk, hogy legyünk egy olyan munkás, aki helyesen értelmezi az Isten igéjét. Dolgozni kell azon. Nagyon sok mindent, amikor olvasunk, teljesen világos. De van olyan, amikor egy kicsit tovább kell gondolkozni, és tovább kell kutatni. Mindnyájunk felelősséghez. A tanulság. A tanulság van több olyan, amit látjunk a Dániel életében itt. Az egyik az, hogy amikor Isten világosan ad útmutatást nekünk a területben, nem szabad kompromisszumot kötni. Az nem jelenti, hogy semmi helyzetben nem szabad kompromisszumot kötni. Itt a gyülekezetben tárgyaljunk, hogy a székekkel cserélni az imateremben, Milyen színű legyen az új szent? Legyen kék, legyen piros, legyen ugyanolyan, mint most. És van 20 ember, aki nagyon akarja, hogy kék legyen. És van 20 ember, aki nagyon akarja, hogy piros legyen. És van 30 ember, aki akarja, hogy legyen ugyanolyan, mint most. Mit csináljuk ebben a helyzetben? Én ragaszkodom az én véleményemhez, legyen ez. Vagy legalább, ahogyan én olvastam a Bibliát, én nem láttam, hogy Isten ad konkrét útmutatást nekünk, hogy milyen színű legyen a székek itt. És én azt láttam, hogy fontosabb az én egészséges kapcsolat a testveremmel, mert én ragaszkodom ahhoz az én véleményemhez ebben a kérdésben. Szóval én azt mondom, az életünkben van nagyon sok dolog, amiben tudunk kompromisszumot kötni, és én azt mondom, hogy szükséges, hogy mi kész vagyunk kompromisszumot kötni. De amikor Isten ad egy kijelentést, amikor Isten azt mondja, hogy ez bűn, akkor ezek a területekben nem szabad kompromisszumot kötni. És Dániel ebben a helyzetben teljesen nyilvánvaló, ahogyan olvasunk ezt. Neki volt egy meggyőződése, hogy neki nem szabad ezt csinálni. És ő ragaszkodott ahhoz, mert ez, amit Isten mutatta neki. Én nem tudom, hogy mi lett volna, ha aki fölötte volt, nem engedte volna. Lehetséges, hogy sokkal hamarabb került az oroszlánokhoz. Lehetséges, hogy sokkal hamarabb kerültek volna a tűzbe. Ebben a helyzetben azt látjuk, hogy ők ragaszkodtak arra az útra, amit Isten mutatott neki, és ebben a helyzetben Isten kegyelmes volt, és Isten védte őket. De az, hogy a Dániel ezt csinált, gondoljad, kb. 18 éves, ott van egy idegen országban, és ő azt mondja, hogy én nem. Az egy bátorság. Az egy bátorság volt, ami ezt a fiatal ember kész volt vállalni. Szükség, hogy bennünk legyen egy hasonló bátorság, amikor mi kiálljunk az Isten ügyeért. És én mernem mondani azt, hogy a következő 20 évben nem lesz könnyebb. Lesz több olyan eset, amikor szükség lesz arra, hogy mi, mint keresztény emberek, mi bátran tudunk kiállni az igazság mellett. Akkor is, ha nem lesz népszerű, akkor is, ha az ember börtönbe kerül. Nem kell nagyon messzire visszamenni a múltba, hogy látjunk, hogy az az ember, aki kiállt az ő keresztény hit mellett, börtönbe került. Kell a bátorság. Kell a kitartás. A Dániel ebben az esetben nem adta föl az első kísérlet után. Ő folytatta. És volt a bölcsesség, hogy ő javasolta, hogy próbáljunk ki ezt 10 napra. Szóval volt a Dánielban bátorság, volt kitartás, volt bölcsesség, és volt hit. Mert valahogyan ebben az egészben mi azt látjunk, hogy ő bízott Istenben. Ő bízott abban, hogy Isten mutatta valamit nekem, és én bízom az Úrban. Én vállalom azt, amit vállalni kell. Reméljünk, hogy ebben az értelemben mi tudunk követni a Dániel példáját. Azt, hogy azok a dolgokban, amit Isten mutat, az ő igéje által, amiben van és mély erős meggyőződésünk, azok a dolgokban mi nem kötünk kompromisszumot a világgal, hanem mi bátran, kitartóan, bölcsen, hittel járjunk Istennel. Imádkozunk. Édes Atyánk, köszönjük, hogy vannak jó példák és rossz példák az igében. Segíts minket, hogy mi tudunk tanulni a rossz példákból, és hogy mi tudunk követni a jó példákat. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.